nyitni az ajtót. És mihelyt félrehúzták a tolózárat, barátságos, vidám hangon kiáltotta. Jó napot, doktor! Remélem, jól aludt! De csak egy sápat, pengevékony arcot látott, hogy kibújt a tábori ágy szürke takarója alól. Szembogara lázasan csillogott, szeme mélyen beesett. Hát mi van? Rosszul érzi magát? Nagyon rosszul, ejtette tagolt a Misu, és óhajtva tápászkodott fel a pricsen. A vesém! Remélem, mindent megkap, amit kér. Igen, valóban kedves magától. Csak hogy ruhásul feküdt az ágyon, kinyújtott a lábát a takaró alól, felült, és kezével végig simított homlokán. Megré pedig lovagló ülésben, elhelyezkedett a széken, rákönyökölt a támlájára. Kicsattanó egészséggel, élénken. Mondja csak! Most látom, hogy burgundit is kért. Anyám hozta tegnap. Szívesebben elkerültem volna ezt a találkozást. Valaminek nezét verte, Párizsban is hazajött. Szeme körül a nagy kékes karikák borostás arcának majd a felét árkolták, s így arca még beesettebbnek látszott, és a nyekkendő hiánya, a gyűrött öltöny még csak növelte azt a szánalmas benyomást, amit ez az ember keltett. A köhécserés megállított a beszédben, és tüntetően zsebkendőjébe köpött, s úgy vizsgálgatta, mint aki tüdőbajtól tart, és aggodalommal figyeli önmagát. Van valami újság? Kérdezte unt fáradtsággal. Nyilván beszéltek magának a csendőrök az éjjel történtekről. Nem, mi az? Már kit? A falhoz tapadt, mintha attól félne, hogy megtámadják. Ó, egy járok elő lábába lőttek. És elfogták a gyilkost? Már nem bírom, főfelügyelő úr. Ismerje el, hogy igazán megbolondulhat az ember. Ugye megint az amirál kávézó egy vendége. Bennünket vettek célba, és hiába törjem a fejem, hogy miért. Igen, miért? Mosták olyan lőpomereg, golyár, és az a méreg, amit mindnyájunknak szántak, meglátja, hogy végül még itt is rajtam ütnek, de azt mondja meg miért. Már nem is sápat volt, hanem ólomszínű. És rossz volt nézni, hogy milyen szánalmas, milyen rettentően fél. Aludni sem merek. Nézz ezt az ablakot. Vasrács van rajta, de át lehet lőni rajta éjszaka. A csendőrt is elnyomhatja az álom, vagy elterülhet a figyelme. Én nem ilyen életre születtem, tanap kiittam az egész üveg burgundit, és azt reméltem, hogy el tudok aludni. De a szememet sem hunytam le, csak sikerülne már leteríteni azt a csavargot a sárga bundás kutyájával. Felbukkant újra az a kutya? Még mindig a kávézó körül ügyeleg, nem értem, hogy miért nem lyukasztották ki még a bőrét, neki meg a gazdájának. A gazdája elhagyta ma éjszaka a Konkárnót. Ah! A doktoron látszott, hogy nehezen tudja elhinni. Nyomban utána? Az újabb büntény elkövetése után? Még előtte. Hát akkor ez nem lehet. Azt kell hinni, hogy úgy van. Mondtam is ma éjszaka a polgármesternek, különben furcsa szerzett köztünk szólva. Magának mi a véleménye róla?
Nekem? Nem tudom én.
Szóval ő adta el magának a felparcellázandó földeket. Kapcsolatban állnak, a baráti köréhez tartozik. Inkább üzleti kapcsolat és jószomszédi viszony fűz minket egymáshoz. Vidéken! Megré úgy érezte, hogy a doktor hangja megkeményedett. Kevesebb bizonytalanság van a tekintetében.
És mit mondott neki?
Megré elővette noteszát. Azt mondtam, hogy ezt a sor bűntényt, vagy ha jobban tetszik, gyilkossági kísérletet, egy olyan személy nem követhette el, akit már ismerünk. Most nem sorolom fel egyenként a tragikus eseményeket, csak úgy összefoglalom. Talán nagyon is tárgyalagos vagyok, mint egy szakember. Nos, annyi bizonyos, hogy maga nem lőhetett ma éjszaka vámosra, így magát nem érheti vád. Lőpomerese lőhetett, hiszen holnap reggel temetik. Olyan sem, mert ő rá nemrég bukkantak rá Párizsban, és egyikük se bújhatott el péntek este az üres ház postaládája mögött. Emma szintén nem.
És a csavargó?
A sárga bundás kutya, gazdája? Ő rá is gondoltam, de nem ő mérgezte meg Lőpomeret. Ma éjszaka meg messze volt attól a helytől, ahol az újabb drámai esemény történt. Ezért beszéltem a polgármesternek egy ismeretlen szeméről, egy rejtélyes X-ről, aki elkövethette valamennyi bűntettet, ha csak nem Holni, Csetepatéről van szó. Vagyis, egyetlen oldalról jövő támadás helyett képzeljen el egy valóságos csatát két csoport, vagy két egyén között.
De akkor mi lesz velem, főfelügyelő úr? Én velem. Ha ismeretlen ellenségek leselkednek, akkor én...
És arca újra elsötétült. Fejét két kezébe fogta.
Ha eszembe jut, hogy beteg vagyok, hogy az orvosok a legteljesebb nyugalomra intenek, ó, belém már nem kell majd golyót ereszteni, vagy megmérgezni, hogy elpusztítsanak, meglátja, hogy a vesém is megteszi a magáét.
Mi a vélemény a polgármesterről?
Nem tudom. Én nem tudok semmit. Igen, gazdag családból való. Fiatalember korábban nagy lábon élt Párizsban.
Versenyistálót tartott. Aztán józanabb életre tért át. Átmentette vagyon egy részét, és itt telepedett le nagyapja házában, aki maga is a konkárnói polgármester volt.
Eladta nekem azokat a földeket, amelyek úgyse hoztak semmit neki. Azt hiszem, megyei tanácsos szeretne lenni, hogy a szenátusban fejezze be a...
Doktor felkelt, és esküdni lehetett volna rá, hogy néhány nap alatt vagy 10 kilót fogyott. Azon sem lehetett volna csodálkozni, a sírva fakad az idegességtől.
Mert mit akar ez az egésszel? Na és ez a golyár, aki Párizsban van, amikor azt hinni az ember, hogy mi a csodát csinált ott? És miért?
Nem sokára ezt is megtudjuk, mert bármelyik percben Concarneóba érkezik. Lehet, hogy már meg is érkezett.
Letartóztatták?
Megkérték, hogy jöjjön ide 2 úrral. Ez mégsem ugyanaz.
És mit mondott?
Semmit. Igaz? Nem is kérdeztek tőle semmit. Ekkor a doktor hirtelen a főfelügyelő arcába merett, egyszerre fejébe tólult a vér.
Mit jelentsen ez? Az a benyomásom, valaki megbolondult. Az imént a polgármesterről, utána a golyáról beszélt. De én érzem, hallja, én úgy érzem, hogy az én bőrömet lyukasztják ki. Hiába van rács, mert az nem véd meg. Hiába az a nagy mafla csendőr, aki az udvarban áll őrséget. És én nem akarok meghalni, nem akarok. Legalább adjanak egy revolvert, hogy védekezhessek. Vagy pedig zárják be azokat, akik az életemre törnek, akik megölték Le Pomeret, akik mérget szórtak a pernos üvegbe.
Tettőtől talpig reszketett.
Én nem vagyok hős. Nekem nem az a hivatásom, hogy szembenézek a halállal. Egyszerű ember vagyok, beteg ember. És épp elég nekem a betegség ellen küzdenem, hogy életben maradjak. Maga is csak beszél, de mit csinál?
Dühösen verte fejét a falba.
Az egész olyan összeesküvésre hasonlít, ha csak nem az a céljuk, hogy megőrítsenek, igen, zárt intézetbe akarnak juttatni, ki tudja. Talán az anyámnak van már elege belőlem, mert mindig féltékenyen őriztem az apám örökségéből rám eső részt, de nem hagyok elbánni magammal.
Megré nem is mozdult. Ott ült, mozdulatlan a fehér cella közepén, amelynek egyik falát napfény öntötte el. A szék támlájára könyökölt, szájában a pipával. A doktor csak járt kell, s olyan izgalom kerítette hatalmába, amely már az őrülettel volt határos. Aztán hirtelen vidám, kissé gunyoros hang hallatszott, amely úgy csengett, mint a gyerekeké.
Kukuk!
Ernest Misu egy nagyot szökkent, egyet perdült, tekintetét a cella minden oldalán végigfuttatta, és megállapodott Megrén. Ekkor vette csak észre, hogy a főfelügyelő kivette szájába a pipát, rákacsint, és nagyokat derül rajta. Ez úgy érte, mint a mennykő csapott volna beléje. Fölbe gyökerzett a lába, ott állt erőtlenül, áttetszően, mint valami anyagtalan, valószínűtlen árnyalak.
Maga volt az?
Azt lehetett volna hinni, hogy valahonnét másonnan jön a hang, mint amikor egy hasbeszélő a mennyezetről, vagy egy porcelán vázából csalja elő a szavakat. Megré még mindig huncutul nézte, majd felállt, és olyan zengő, bátorító hangon szólt hozzá, ami ellent mondott arckifejezésének. Térjen magához, doktor! Lépéseket hallok az udvarból. Néhány perc múlva már meglátja, hogy itt hűsöl a gyilkos, e között a 4 fal között. Elsőnek a polgármestert tesékelte be a csendőr. De más léptek zaját is hallották az udvarból. 10. A szép Emma. Arra kért, hogy jöjjek ide, főfelügyelő úr. Megrének válaszra se jutott ideje, amikor látták, hogy 2 nyomozó tiszt lép az udvarba, köztük Jean Goyár, a kapu bejárat felől pedig izgatott embertömeg morajlott. Az újságíró még kisebbnek, még kövérebbnek tűnt 2 őrzője között. Szemére húzta puha kalapját, és nyilván a fényképészektől tartott, mert zsebkendőjével eltakarta az arcát.
Erre!
Irányította Megri a felügyelőket. Talán széket is hozhatnának, mert női hangot is hallok. Éles hang kérdezte.
Hol van? Azonnal látni akarom. Tönkreteszem magát, főfelügyelő, hallja? Tönkreteszem magát.
Misu asszony volt az. Májvaszínű ruhában, kifenve, kikenve, ékszerrel teleaggatva, lihegett a felháborodástól.
Ah, itt találom magát is, kedves barátom.
Kényeskedett a polgármesterrel.
Hallottak már ilyet? Ez az ifjú úr beállít hozzám, még fel sem öltöztem. A szolgálólány kimenős. Mondom neki az ártajtón át, hogy most nem fogadhatom, de ő csak erősködik, kijelenti, hogy megvárja, míg rendbe hozom magam, és azt állítja, parancsot kapott, hogy elővezessen. Ez egyszerűen hallatlan. Ha elgondolom, hogy a férjem képviselő volt, kis hiá miniszterelnök, és ez a semmire kellő, igen, semmire kellő. Annyira erőt vett a felháborodás rajta, hogy képtelen volt felfogni a helyzetét. De hirtelen észrevette Golyárt, aki elfordította fejét, s a fiát, ahogy ott ül a fekhelye szélén, s kezébe temeti arcát. Közben egy autó gördült a napfényes udvarba. A csendőr egyenruhák csillogtak, villogtak. És a tömeg felmorajlott. Be kellett zárni a kétszárnyú kaput, nehogy a tömeg erőszakkal behatoljon. Mert az első ember, akit a szószoros értelmében kiráncigáltak a kocsiból, a csavargó volt. Nem csak a kezét bilincselték meg, még bokáját is megbékjózták erős kötéllel, s úgy kellett cipelni, mint egy csomagot. Emma szállt ki mögötte. A lány szabadon mozgott, olyan elképedés ült az arcán, mintha álmodna. Oldozzák fel a kötelet a lábán. A csendőröket büszkeséggel és izgalommal töltötte el ez a fogás. Pedig az illát egyenruhák és főként a fogoly véres arca és még mindig vérző, felrepet ajka mind arról tanúskodott, hogy nem valami könnyen ment a dolog. Misó asszonyban rémült kiáltást tört fel, és egészen a falig hátrált, mint amikor az ember egy visszataszító látványtól megborzad. A férfi szótlanul tűrte, hogy kiszabadítsák lábát, miközben felemelte fejét, és lassan, nagyon lassan körüljáratta tekintetét. Csak nyugalom, Leon, szólt rá Megré. A férfi összerezzent, kereste, hogy ki beszélt. Adjanak neki egy széket, meg egy zsebkendőt. Észrevett egy Golyár, már egészen a cella mélyébe húzódott. Misu asszony mögé, a doktor pedig reszketett, és nem nézett senkire. A csendőr hadnagyot zavart ez a szokatlan gyülekezet, és azon töprengett, vagy mi az ő szerepe itt. Csukják be az ajtót. Foglaljon helyet mindenki. El tudja látni az írnok szerepét. Az őrsparancsnoka, hadnagy úr? Jól van, akkor üljön le ehhez a kis asztalhoz. Maga is üljön le, polgármester úr. Kint a tömeg már nem kiabált, de a cella vendégei sejtjeikben érezték az utcán várakozó, feszülten figyelő tömeg jelenlétét.